Esti beszélgetés tudományról az M1 Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánunk a kedves hallgatóknak, a mikrofonnál a szerkesztő Lukácsi Béla és két vendégünk, Hargitay Hendrik bolygókutató és Keresztúri Ákos geológus, akik, ha minden igaz, akkor körülbelül 2 hét múlva egyáltalán nem ilyen öltözékben fognak jönni-menni. Most zakó van mindkettőjükön, ing, pulóver, de 2 hét múlva hogy fognak kinézni?
Valószínűleg szkafanderben leszünk, hogyha kimegyünk a terepre, Utahban a Mars bázison, vagy Mars kísérleti bázison, ami egy szimuláció, azt fogjuk szimulálni, hogy a Marson vagyunk, és ennek megfelelően ki a természetbe csak zárt űrruhában léphetünk.
Na most akkor beszéljünk arról, hogy mi is ez az egész program, hogyan készítették ezt elő. Azt látom a honlapjukon, hogy ez egy teljes mértékben magyar expedíció lesz, nem csak ketten, hanem 6-an szerepelnek benne. Ilyen még nem volt, ugye, hogy csak magyarok lettek volna ott ezen a bázison?
Csak magyarok teljes expedícióban nem voltak. Az is nagy ritkaság, hogy egy expedíciót közösen szerveznek, mert általában a Mars Society nevű szervezet szokta egy nemzetközi válogatás után kiválogatni a különböző szakértőkből az, hogy hogyan áll össze. Tehát az is egy nagy szó, hogy közösen együtt tudunk készülni erre a szimulációra, de magyarok, én is voltam, meg Ákos is volt külön-külön amerikaiakkal körbevéve, magyarok még soha nem voltak.
Talán nem mindenki érti, ugye a szimuláció itt ebben az esetben azt jelenti, hogy megpróbálnak marsi körülmények között úgy élni 2 hétig, ugye, mint hogyha tényleg ott lennének, dolgoznak, végeznek valamiféle munkát, aztán este, vagy nem tudom mikor hazamennek, és ez így megy egyik nap a másik után. Ugye?
Tulajdonképpen az emberes mars utazást készítjük elő, annyiban egy olyan lakóegységben fogunk lakni, amilyennek a Mars Society elképzeli az ő tudományos terveiben, hogy hogyan fog kinézni egy olyan lakóegység, amiben utaznak majd a Marsra, és a Marson tartózkodnak azok az űrhajósok, amik valamikor majd eljutnak oda, és ezt teszteljük végül is, hogy ez mennyire használható, innen kimenni, hogy lehet, hogyan lehet geológiai terepmunkát végezni marsi környezetben.
Mi ez a Mars Society?
Ez egy magánszervezet, amelyiknek az az egyetlen célja, hogy elősegítse azt, hogy az ember eljusson a Marsra, hogy ne űrszondák jussanak el a Marsra, hanem ember jusson el a Marsra. Elkezdett a NASA-val is együttműködni, de a NASA lecsatolódott róla annyiban, hogy átvette a terveit, egy picit átalakította, és most már a NASA-nak is hasonló tervei vannak, mint a Mars Society-nek, de attól függetlenül egy magáncégként működik. És ezt a bázist önkéntesekkel működteti. Tehát olyan nagy anyagi háttér nincs mögötte.
Most hadd kérdezzem meg Keresztúri Ákost, hogy egyáltalán hogy került arra sor, hogy a magyarok ott megjelenhetnek? Hát gondolom, a konkurencia elég nagy lehet.
Hát általában úgy szokott kinézni, hogy be kell adni pályázatokat a résztvevőknek, és ha jól emlékszem, ide az MDRS, tehát a Mars Desert Research Station, a sivatagi kutatóbázisra körülbelül ugye a pályázóknak a negyede kerülhet be körülbelül. Tehát mi, a Henrik is, meg én is néhány évvel ezelőtt beadtunk pályázatot, akkor nyertünk. Most viszont a Henrik szervezte meg gyakorlatilag az egész magyar legénységet, tehát ő az, aki úgymond összeválogatta a magyar tagokat. Tehát itt most ő a főnök, tehát ő az, aki összeválogatta. Úgymond nála lehetett volna pályázni, de hát itt személyes ismertségek azok fontosabbak voltak.
Na egyébként ez a csapat elég érdekesen áll össze, mert van itt mindenki. Nem csak bolygókutatók vannak itt, hanem kommunikációs szakemberek, filmkészítők, szociálpedagógus.
Igen, az idei program, a Mars Society-nek az idei évadja a kutatóbázison az olyan, hogy már nem azt mondom, hogy kifogyott a tudományos ötletekből, de most az új megoldásokra helyezte a hangsúlyt, és mi tulajdonképpen most nem is alapvetően a tudományos kutatási programmal nyertük meg ezt a magyar lehetőséget, hanem a filmmel, amit ott fogunk forgatni, több filmet is, egy kísérleti filmet, kísérleti játékfilmet és egy ismeretterjesztő tudományos filmet a emberes marsutazásról magáról, és ez a terv úgy tűnik, hogy megnyerte a Mars Society vezetőjének, Robert Zubrinnak a tetszését, és elfogadta ezt a pályázatot.
Amikor én készültem erre a beszélgetésre, akkor megnéztem, hogy ennek az expedíciónak a honlapján mi található, és a régebbi expedíciónak a fényképei ott vannak, és nagyon érdekesen ugye egymás mellé van téve a sivatagi, a földi sivatagi környezet, és a Marsnak a megfelelő képei, és hát döbbenetes a hasonlóság, tehát tényleg az ember nem is tudna így ránézésre hirtelen, aki nem ért hozzá, megmondani, hogy most melyik. Tehát ez azt jelenti, hogy jó helyen vannak, tehát a Marshoz többé-kevésbé.
Igen, tehát azt mindenképpen el kell mondani, hogy egyrészt ez hasonlít a Marsra sok szempontból, másrészt nagyon nagy különbségek is vannak. Tehát egy tudományos kísérlet, ugye amikor az ember egy kísérletet végez, akkor néhány vizsgálandó paramétert próbál szimulálni. Itt is néhány dolog olyan, mint a Mars, de természetesen nem minden. Itt az a lényeg, hogy néhány különböző körülmény, a környezet jellege, a terep adottságok, stb. Ezek hasonlítanak a marsbélire, és ezek kényszerítik úgymond a csapatot olyan fajta adaptációkra, olyan megoldások kitalálására, aminek majd a Marson lehetne igazán hasznát venni.
A lakótér az mekkora?
Az már kb. Mint ez a stúdió, igen, szerintem, nem méteres. Nagyon nagyobb. Egy kis konyha van benne, egybeépítve.
Ez egy henger alakú épületrész.
Kétszintes henger alakú, fönt vannak a 6 darab ilyen nagyon szűk kabin, ahol az ember elmehet aludni. Egy közös lakóegység, vagy közös dolgozó helyiség, azzal egy beépített rádiós szoba és konyha, az alaksorban pedig a laboratóriumok.
Normálisan a civil életben voltak már így hatan együtt hosszabb ideig? Összezárva?
Nem, tehát néhányan tulajdonképpen most találkozunk, ha nem is először, de úgy harmadszor, negyedszer, de hát valamilyen szinten mindannyian kollégák vagyunk, ilyen kettős párokban egy érdekes ilyen szociometriát lehetne, hálót összeállítani, hogy hogyan is kapcsolódunk egymáshoz, de így közösen soha nem voltunk.
Na csak azért kérdezem, mert arról lehetett híreket hallani, hogy ilyen kísérletekkor, amikor úgy összezárnak embereket, jó, hogy ott hónapokra zárták őket össze, azért ott voltak összezördülések, torzsalkodások, vagy ez is része a kísérletek?
A fő kutatási partnerünk az a MTA Pszichológiai Kutatóintézet. Tehát ez az egyik fő kérdés, hogy hogyan bírjuk egymással, de ez csak egy kéthetes expedíció. Tehát ilyen rövid időtávon nehéz azt megvizsgálni, hogy ki készül az ember, és hát persze attól még lehetséges, hogy lesznek konfliktusok, de ez az expedíció nem is ezt célozza. A Mars Society-nak ez a bázisa a felszíni, tehát a Marsra szállás utáni terepmunkát és a laboratóriumi munkát próbálja tesztelni. Az, amiről ön beszél, ezek a egybezárt expedíciók, azok inkább az utazásra magára, amikor több hónapig tényleg nincs túl sok dolga az űrhajósoknak, és csak egymással kell foglalkozniuk. Az egy másik fajta kísérlet.
Egyébként mennyi lenne az összezártság? Nyilván vannak ilyen-olyan tervek arról, hogy hogyan történik majd a Mars megközelítése, meghódítása. Milyen időtartamra kell felkészülni a űrhajósoknak?
Hát egy másfél-két év szerintem.
Igen. Hát ugye kétféle lehetőség van. Van a rövid utazás, de az is majdnem egy évig tart, de abból csak két hét van a Mars felszínén. A hosszú utazás, az pedig kb. 2,5 év, és ennek a nagy részét a Mars felszínén töltik. A kettő között nincs opció, mert a Föld lehagyja a Marsot, úgymond, tehát vagy akkor kell visszajönni, amikor közel van még a Föld, vagy pedig egy keringéssel később. És hát valószínűleg, hogyha ilyen nagy expedíciót bevállal az emberiség, akkor nem hinném, hogy két hétben fognak ott a Mars felszínén dolgozni, hanem inkább akkor bevállalják a hosszú, közel egy éves vagy még hosszabb marsi tartózkodást.
Térjünk arra rá, hogy mi az, amit komolyan vehetünk, tehát tudományosan komolyan a Mars utazási elképzelésekből. Ugye én magam, aki nem vagyok ennek specialistája, de néha azért szoktam figyelni ezeket a híreket az újságban, legalább 5-6 féle időpontról tudok, és ezek az időpontok folyton tolódnak ki, ugye mondták már azt, hogy majd 2010 körül, valamikor 20 évvel ezelőtt, most nem tudom, mi 2030-35-40-nél tartunk, ugye, de léteznek-e csak ugyan komolyan vehető tervek? Tehát mondjuk a NASA például hivatalosan foglalkozik-e valami menetrend felállításával?
Hát valamilyen szinten vannak talán tervek, de azt meg kell vallani, hogy olyan terv, ami fixen kimondja, hogy az évek során melyik évben mit kell megcsinálni, és az hogyan épül a következő lépcsőfokra, ilyen terv gyakorlatilag nincsen. Tehát azt láthatjuk, hogy a NASA-nál is tulajdonképpen egy kicsit ide-oda ugrálás is van, persze hosszú időskálán, most volt ez a űrrepülőgép program, most úgy néz ki, ennek vége van. Most az űrállomás program az, ami dominál, de valószínűleg egy 10 éves időskálán belül a hold, emberes holdutazás is előtérbe kerülhet. Ha ez megtörténik, akkor pedig igen valószínű, hogy egy 2030 körül lehet Mars expedíció, de fix terv gyakorlatilag nincsen.
A NASA az mindig a kutatási terveinek a legvégére teszi az emberes Mars utazást. Tehát ez szinte egy fix pont, hogy ameddig ellát, ameddig tervez, az utolsó évre berakja, hogy na és akkor a végső cél az a Mars. Hát ez általában 30 év a jövőben. Tehát szinte mindig 30 évvel előttünk van. A 60-as években, a 80-as évekre tették, tehát szinte folyamatos. A Mars Society azzal jött be a képbe, azzal akarta ezt megváltoztatni, hogy azt mondta, hogy ez egy politikai kérdés, sokkal inkább, mint egy tudományos kérdés. Tehát az, hogy kirakják 2035-re, és megindokolják azt, hogy mert hogy még annyi előkészület van előttünk, meg annyi mindent nem tudunk ehhez, hogy ezért kell ilyen sokára rakni. Mars Society vezetője, ez a Robert Zubrin, akiről beszéltem, azt mondja, hogy ez nem így van, mert hogy a mai technológiával egy persze fejleszteni kell, mint a holdutazást is fejleszteni kell a 60-as években valamennyit, hogy eljutassanak a holdra, de ugyanígy, ha fejlesztenénk, akkor 10 éven belül el lehetne indulni. De ez az amerikai elnöknek a kérdése, hogy ő ezt vállalja, és kiad-e egy ilyen programot a NASA-nak. Ha ő azt mondja, hogy hát persze legyen emberes marsutazás, de előtte még űrállomás, meg előtte még legyen holdutazás, akkor a NASA ezt szerint fogja alakítani a programját. Tehát az, hogy mikor lesz emberes marsutazás, szerintem az egy egyértelműen politikai kérdés.
De az se lehet véletlen, hogy mondjuk nem nagyon lehet hallani az oroszokról se, hogy közelebb időpontokat jelölnének meg.
Mert nekik nincsen pénzük, nincsen gazdasági hátterük erre. Tehát ehhez egy óriási gazdasági háttér kell, persze. A mostani programok azok kb. 50 milliárd dollárba kerülnének a több éven keresztül, tehát amíg az egész utazást oda-vissza, amiből meg lehetne ezt csinálni. 50 milliárd dollárt, az pedig az amerikai kongresszusnak kellene megszavaznia. Most ennél 10-szer ennyit költöttek eddig az iraki háborúra, ezt szokták összehasonlításul venni. Tehát az amerikai gazdaságnak megvan ez a fedezete, az orosz gazdaságnak nincs meg.
Már azt láttuk ugye az űrkutatás történetében korábbról, hogy ha nem is volt meg a gazdasági erő ehhez, a presztízs kérdés fölülírta.
Tehát... Ez a kínaiaknál jöhet elő esetleg. Ott nagyon nagy erőforrásokat áldoznak az űrkutatásra, és az emberes űrkutatásra is. Persze minden csak az utolsó percben jelentenek be, hogyha már sikerült. Mondjuk egy marsutazás, ezt nehéz lenne így titokon lebonyolítani, de ott lehet egy ilyen konkurencia. És hát az ESA is bejelentette, az Európai űrügynökség, hogy ő is szeretne európai embert juttatni a Marsra, majd valamikor 2035 után.
Az a szimuláció, amiben majd részt vesznek, mennyire reális már, ami a technikát, mondjuk ezt a bázist lakóegységet illeti. Tehát ilyen módon lehetne igaziból is egy Mars bázist fölépíteni? Tehát annyiban ez reális, hogy
tehát tényleg ilyen eszközöket? Ez nagy vonalakban reálisnak nevezhető. Tehát az, hogy konkrétan fizikailag hogy valósul meg egy-egy berendezés, az egy részletkérdés. Az egész rendszer az viszont nagyjából ehhez hasonló lesz. Tehát van egy nagy lakóegység, van valami energiatermelő rendszer, és van egy környék, amelyet vizsgálnak a kutatók. Tehát nagy vonalakban ez így fog kinézni, most, hogy milyen lesz az a lakóbázis, és milyen lesz mondjuk az erőforrás, vagy napelem, vagy atomenergia, vagy milyen jellegű, az már egy úgymond részletkérdés. Ez nagyon fontos kérdés, de itt speciál nagyjából az egésznek a logisztikája vizsgálható. Tehát gyakorlatilag hogy kell összeállítani a programot, mennyit érdemes kimenni a terepre, mire képesek ott a szakemberek ennyi idő alatt, hogy kell beosztani az időt, milyen munkaeszközöket, hogy tervezzük meg. Tehát az igazság, hogy az emberes Mars felszíni munka, ez gyakorlatilag egy teljesen vak terület. Tehát még ott senki nem csinált ehhez hasonlót se, ezeket az eseteket kivéve. Ezért ez valamilyen körvonalat tud adni legalább az egésznek, hogy tényleg hogy kell majd elképzelni, mit fogunk ott csinálni, milyen ideig, milyen gyakran, milyen ritkán, hogyan és miként.
Tehát akkor a szimulációnak a súlypontja az az emberi kutató tevékenység, nem pedig az életnek a vihetősége, hogy úgy mondjam. Tehát mondjuk azt, hogy víz, ivóvíz, meg ilyenek, hát nem onnan kell a kőből csiholni akkor.
Sokféle lehetőség van. Az, hogy tulajdonképpen hogy lehet a vizet elvállítani a Marson, mert ugye lehet, vagy hogyan érdemes recirkulálni a vizet, amit az űrhajósok használnak, mert azt is lehet, az gyakorlatilag egy technikai jellegű fejlesztés, tehát ezt laboratóriumban fejlesztik mérnökök. Itt kin, itt erre nem igazán van lehetőség, meg itt nem is ez a cél, hanem itt tényleg az a cél, hogy az egész dolognak a összekapcsolódását, a munka, a szabadidő, a feladatok, a nehézségek, problémák, ezeknek az összehangolására megnézzék, hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak.
Láttam a fényképen egy ilyen üvegházszerűséget, egy ilyen félgömböt, ott az nem tudom, ugye fénykép alapján nem derült ki, hogy mekkora lehet, az mi cél szolgál?
Hát a vízforgató üvegház lehet, azt gondolom, úgy néz ki, mint egy üvegház, egy földi. Igen. Hát ez tulajdonképpen a víztisztító rendszer. Hogy elhasznált vizet oda bevezeti egy rendszer, és ott különböző biológiai, meg kémiai, egy összeállított ilyen rendszer mikroorganizmusok segítségével gyakorlatilag megtisztítja a vizet valamilyen szintig, ami aztán újra felhasználható lesz, de hát az is hozzátartozik ehhez, hogy ez csak egy kísérleti dolog, tehát itt gyakorlatilag nem ivóvizet fog az előállítani, hanem mondjuk egyéb célra használható, úgymond kommunális vizet, de az nem ivóvíz lesz.
Egyébként lesz egy olyan egység a mostani tervek szerint a lakóegység mellett, amit 2 évvel korábban küldenek oda, és azt készíti elő a terepet az embereknek, akik ezzel a lakóegységgel fognak majd 2 évvel később érkezni, ami kémiai egység lesz, tehát az átalakítja a légkört, és olyan üzemanyagot állít elő, amivel majd vissza lehet jönni, oxigént állít elő, sőt vizet is elő tud állítani a légkörből, illetve a földről szállított hidrogén segítségével. Tehát ott nagyon sokféle ilyen kémiai átalakító berendezés lesz már eleve, amikor megérkeznek az űrhajósok a Marsra.
Szokták mondani a holdra szállások kapcsán is azt, hogy voltak éppen az a, nem tudom, 12 ember, aki ott járt az emberiség dicsőségére, de mindazt, amit tudományosan ők ott el tudtak végezni, azt azért automatákkal, robotokkal, esetleg távérzékeléssel már le lehetne bonyolítani, el lehetne intézni. Itt a Mars esetében nem merülhet fel ilyen kérdés, hogy mennyivel tudhat az ember többet ott a helyszínen, mint mondjuk egy nagyon jól megkonstruált robot, hiszen annyiféle műszert addig meg főleg kitalálnak és oda tudnak juttatni.
Hát nagy valószínűséggel azért, tehát az emberi tényező olyan szempontból pótolhatatlan, hogy egy robotot mindig ugye csak azért tudjuk elküldeni olyan célból, olyan vizsgálatra, amire beprogramozzuk. Tulajdonképpen itt azért van szükség emberekre egyrészt, mert nem igazán pontosan tudjuk, hogy milyen az, amit keresünk a Marson, és hogy néz ki, hol keresünk, hogyan keresünk. Tehát
az emberes... lehet programozni, nem?
Az a nehéz ezt így megmondani, nehéz. A legtöbb szakértő azt mondja, hogy egy robot az valamilyen szinten programozható, valamilyen szinten mesterséges intelligenciával mondjuk kreatív dolgokra is rávehető, de az eddigi jelek alapján nincsen gyakorlatilag olyan mesterséges eszköz, amelyik mondjuk egy például tegyük fel egy tapasztalt mikrobiológus, aki 10 évet dolgozott, és kreatív ötletekbe gazdag, annak a lehetőségét valószínűleg semmilyen robot nem tudja belátható időn belül a Marson helyettesíteni. Tehát itt azért kellenének emberek a tudományos kutatás szempontjából, mert igazából se azt nem tudjuk pontosan, hogy mit keresünk, se azt, hogy hogyan. Tehát az első expedíciónak kell részben kitalálni azt, hogy hogyan tudja ő megtalálni azt a Marson, amit egyáltalán pontosan keresünk, vagy amit kereshetnénk.
Ez egy rendkívül tipikus alapkutatás, az emberes marsutazás, mert tényleg az, hogy azt sem tudjuk, hogy mit keresünk, mert majd ott fogjuk megtalálni egyáltalán, és a módszereket is ott kell kidolgozni. És ezért lesz, ez más a holdutazáshoz képest, mert a 12 ember közül egy volt az, aki kutató, akit ma néhányan már űrturistának is elkezdtek nevezni, aki geológus volt, az utolsó expedícióval szállt föl. Tehát aki tudta, hogy milyen köveket kell megnézni, és ténylegesen ő találta meg a legérdekesebb követ, amit a Holdról visszahoztak. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye a Holdra lehet azt mondani, hogy végülis köveket gyűjteni mentek, és azt hozták vissza. De hát az is egy nagyon fontos dolog, hogy elmentek, hogy ott voltak, és hogy el tudták ezt mesélni a földlakóknak. Egy robot nem tudja elmesélni, hogy milyen volt ott lenni. Tehát a emberiség szempontjából az első emberes marsutazásnak ez egy óriási jelentősége, én szerintem. Nem csak az, hogy tudományos eredményeket hozzanak azok az emberek, hanem az emberek legyenek ott, akik éreznek és látnak, és emberként látnak, és amikor visszajönnek, vagy akár onnan, akkor tudnak erről emberként is beszélni, nem csak robotként.
Igen, ez olyan, mintha mondjuk most elképzeljük, hogy ugyanazokat a tudományos eredményeket, amiket a holdutazás során szereztünk, azokat mondjuk szondákkal szereztük volna, akkor mennyire lenne köztudatban, hogy járt ember a Holdon. Hát valószínűleg, hát akkor ugye nem járt volna, de azok az eredmények se lennének köztudat, mint hogy most sem arról beszélnek elsősorban holdutazás kapcsán, hogy mit figyeltek meg az holdutazók, hanem hogy ember volt ott, és az ember kitette a lábát egy másik égitest felszínre. Tehát itt nagyon sok olyan áttételes következmény van, ami millió dologra hathat, ez persze egy nehéz konkretizálni, de én is azon a véleményen vagyok, mint a Henrik, hogy úgymond az egész emberiség szempontjából egy nagyon erős húzó erő lehetne egy marsutazás, és utólag egy megtörtént marsutazás az valami, amit úgymond az emberiség lerakott utólag az asztalra. Tehát egy nagyon fontos és lényeges esemény lenne a történelemben.
Itt még erre visszatérve, hogy miért most kéne, amit a Mars Society nagyon nyom, hogy most menjünk. Most van lehetőségünk rá, és én hajlok arra.
Hát itt a most ugye az...
Amiben most élünk, az a civilizáció, most így fogalmazom. Tehát hajlok arra egy kis pessimizmussal, hogy egyáltalán nem biztos, hogy akár Amerikának, akár bármilyen más földi országnak, ha most elszalasztjuk azt a lehetőséget, hogy most van technológiánk rá, hogy ezt kidolgozzuk és megcsináljuk, lehet, hogy 50 éven belül már nem lesz technológiánk rá, vagy ha lesz is technológiánk, akkor egészen más dolgokra kell elkölteni a pénzünket, mondjuk a klímaváltozás okozta a katasztrófák elhárítására, vagy nem tudom.
Tehát magyarul itt egy civilizációs zuhanás fog bekövetkezni?
Ezt nem tudom. Én csak azt mondom, hogy most nyitva van egy indítási ablak az emberes marsutazásra, ami lehet, hogy be fog zárulni. Most ki kéne használni ezt, mert nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, hogy lesz-e, hogy az indítási ablak ez mikor záródik be.
Igen, hogyha megnézzük mondjuk, hogy a holdutazás után az ottani eredmények hogyan jöttek be, akkor azt látjuk, hogy utána az űrkutatás gyakorlatilag felvirágzott, az emberes űrrepülés, annyi technikai fejlődés van, akkora erőt biztosított az egész űrkutatási szektornak ez az emberes holdutazás, hogy utána egy óriási kirohanás volt, és utána hatalmas eredmények születtek. Itt is elképzelhető, hogy olyan helyzet, hogy most, amikor már lehetőség van rá, de még nagyon nehéz, akkor meg megtörténne az emberes marsutazás, és ez megint húzóerőként gyakorlatilag magával vinni az egész szektort, és akkor újabb, nagyon látványos űrkutatási eredmények születnének, ami mindenképpen valamilyen szempontból ugye az emberiség előre haladásával lehet egyenértékű.
De ez nagyon érdekes, hogyha ezt kezdjük elemezgetni, mert ugye a holdutazás az hát egy nagyon tudatosan megtervezett, elhatározott amerikai program volt, ugye Kennedy elnök bejelentette, hogy már pedig 10 éven belül a holdra megyünk, és úgy is történt, na igen ám, de akkor a nemzetközi helyzet olyan volt, hogy egymásnak feszült két nagy hatalom, és talán nem volt mindegy, ugye presztízs okokból, hogy melyiknek sikerül az első lépéseket megtenni. Most, ahogy itt említette Hargitay Henrik, a kínaiaktól várható esetleg valamilyen szempontnak a behozatala, tehát lehet, hogy ők lesznek azok, akik egyszer csak azt mondják, hogy már pedig megyünk.
Lassan, mintha már körvonalazódna is egy ilyen versengés, tehát, hogy minden űrhatalom, Japán, Kína, India is, Oroszország is valamelyest, Európa természetesen, és Amerika már szinte ugyanazokat a programokat próbálja egymástól másolni, és nyomni ugyanarra felé, vagy hát sok felé a naprendszerben hasonló programokkal az űrkutatás. Tehát egy ilyen körvonalazódik, ha nem annyira élesen, mint a kétpólusú világban, de egy nemzeti versengés az létezik.
Én nem... És összefogás nem létezhet? Tehát, mert itt az lenne a célszerű, ugye 50 milliárd dollár nem olyan rettenetesen nagy pénz, főleg, hogyha négyen összeadják mondjuk.
Ehhez a nemzeti büszkeség is kell egy ilyen program lebonyolításához. Tehát, hogy mi amerikaiak elmentünk a Marsra. Mert az, hogy mi amerikaiak, és még volt egy európai, meg egy ausztrál, meg egy orosz, elmentünk a Marsra, az nem hangzik olyan jól egy közvélemény előtt. Tehát ez valahol ezt is építi, ez is benne van.
Nem lehetne eldönteni, hogy melyik zászlót tűzzük ki, ugye?
Hát sok zászlót is ki lehet tűzni, mi most ugye a magyart virtuálisan kitűzzük, de az, hogy erre egy, végülis ezt az adófizetők fizetik, és valaki ezt összefogja. Tehát Európa nem tart még ott szerintem politikailag, hogy ő össze tudjon fogni és ennyi pénzt összehozni. Amerika az képes rá, és Amerika az meg Amerika, akkor ő amerikaiakkal fog dolgozni valószínűleg.
Egyébként a technikai, technológiai lehetőségek megvannak erre? A tapasztalatok, az űrkutatási tapasztalatok elegendőek? Ismerik annyira a Marsot?
Én úgy gondolnám, hogy annyi lehetőség van meg, ami mondjuk akkor volt, amikor a holdutazás indult, a holdról tudtunk. Tehát akkor is néhány dolgot tudtak a holdról, de nagyon sok ismeretlen terület volt, főleg technikai szempontból. Aztán gyorsan oda küldtek egy csomó szondát, gyorsan fejlesztették a technikai rendszereket, és végül is megszületett nagyon gyorsan. Itt is hasonló volt a helyzet. Én úgy gondolom, hogy a mostani tudásunk az arra elég, hogyha most intenzíven elkezdünk dolgozni rajta, akkor 20-30 éven belül biztonságosan, reálisan meg lehetne valósítani egy emberes marsutazást. Tehát vannak most is ismeretlen területek, de ezek úgy tűnnek, hogy ezek belátható időn belül megismerhetők volnának, és a technológia is belátható időn belül kivitelezhető lehetne.
Hát én nem tudom, hogy van-e a Marson kívül még égi test itt a naprendszerben, amelyet jobban ismernénk. Hát a Földön.
Hát a Föld.
Kívül. Jó.
Tehát a Marsonról nagyon sok mindent tudunk, sok mindent nem is tudunk. Tehát az gyakorlatilag elkerülhetetlen, hogy valaki mondjuk, ha előre halad, úgymond leszálljon a Marsra, mert tehát tényleg ez a következő nagy lépés, amit az emberiség megtehet az űrkutatás szempontjából. Tehát mindenképpen valahogy ilyen irányba kellene, hogy haladjanak a dolgok.
Azt, hogy miért kell a Marsra menni? Most...
Hát mert ott van, ugye ezt mondta...
Ez az egymászó. Ugye az űrkutatást gyakorlatilag a kezdetek óta, tehát az évszázadokra visszamenő kezdetek óta azt hajtja, hogy találjunk magunkon kívül mást is a világegyetemben. Kezdetben ugye, amikor még a Marsot nem ismertük, meg nem volt annyira érdekes, akkor a holdra képzelték a holdlakókat, a szelenitákat, ami máig él, ugye ez a kifejezés. Amikor a Marsot elkezdtük megismerni, úgyhogy még titokzatos volt ugyan, de már valamennyit tudtunk róla, akkor áttevődött ez a Marsra, és máig is ezt a korszakot éljük. De hát persze most már nem értelmes embereket, vagy zöld emberkéket keresünk, hanem mondjuk mikrobákat, vagy akár fosszilis mikrobákat, tehát már azzal is nagyon boldogok lennénk, hogyha a Mars múltjában találnánk életnyomokat. Tehát az életkeresése az, ami alapvetően hajtja az emberes marsutazást is. Most is vannak szondák, amik idén fognak mondjuk leszállni, és ott az életet keresni. Az egy nagy kérdés, hogy ha a szonda talál életet, akkor az emberes marsutazásnak a kérdései hogyan módosulnak, vagy a céljai hogyan módosulnak, hogy akkor most mire kell pontosan, már közelebb leszünk valamelyest ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy mit is keresünk. Ha meg nem talál életet, akkor megint csak egy kérdés, hogy akkor mennyire lehet ezt továbbfokozni az életkeresését. Ugye a geológusok vizet keresnek, de miért keresnek vizet, hogy életet találjanak? Tehát végülis minden erre hegyeződik ki. Hogyha most az atomszondák találnak életet, akkor mi lesz az emberes marsutazásra? Ez biztos, hogy befolyásolni fogja ezeket a terveket.
vegyük azt az esetet, hogy a NASA, kínaiak, nem tudom ki, felkérik önöket, hogy vegyenek részt a marsutazásban. Hova szállnának le?
Ezt így konkrétan nehéz megmondani, mert nagy valószínűséggel olyan helyre fognak leszállni, ahol előtte már nagyon-nagyon sok űrszonda landolt, és nagyon érdekesnek találták azt a területet. Tehát tulajdonképpen abban a fázisban még mindig nem tartunk, még mindig nem vagyunk, hogy már elég ismernénk ahhoz a Marsot, hogy ott kijelöljünk egy-két érdekes leszállóhelyet. Hogyha most az ember megnézi, mielőtt egy űrszonda leszáll a Marsra, csinálnak ilyen konferenciákat, amikor a kutatók összejönnek és megbeszélik, hogy melyik az érdekes helyszínek, és eldöntik, hogy hova landoljanak. Ezeken a konferenciákon vitatkoznak, nagyon érdekesek ezek a viták, mindig előre viszik a dolgot, de általában olyan 200 leszállóhely jelölt merül föl, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezek között a 200 között vannak a legérdekesebbek, hanem csak a jelenlegi ismereteink alapján ez a 200 tűnik érdekesnek. Tehát ilyen szempontból 1-2 érdekes helyet ma is ismerünk a Marson, de az biztos, hogy ha az emberes expedíció leszáll valamikor a Marson, akkor egy olyan helyen nem fog landolni, ahol előtte űrszondákkal már részletes vizsgálatokat végeztek, és sok olyan kérdést találtak, vagy merült föl, amire a szondák nem tudtak választ adni, és majd az emberek fognak talán.
És amit az Ákos mondana, már példa is volt a Holdon, hiszen már ott is leszállt Apollo, ahova küldtek korábban egy Surveyor szondát. Tehát ugye elhozták egy alkatrészét. Ez mondjuk a fényképek szempontjából is érdekes, hogy leszállunk oda, ahol már ott van valami, amit mi küldtünk oda korábban. És persze a biztonság is nagyon fontos, tehát hogyha olyan helyre száll le, ahol nagy sziklák vannak, akkor fölborulna, tehát azon kívül, hogy érdekes legyen geológiailag, mondjuk a talajban legyen potenciálisan víz vagy jég, azon kívül a biztonság az még fontosabb szinte, mint az űrszondáknál, hogy az emberes expedíciók.
Még én meggondolom, hogy azért viszonylag barátságos helyen legyen az a bázis. Van azért a Marson olyan hely, ahol viszonylag...
Hát van, de az igazság, hogy a Marson általában hőmérséklet szempontjában nagyon rossz helyek vannak, tehát vannak olyan helyek, ahol nyáron déli időben mondjuk fölmegy 20 fokig a hőmérséklet, de ugyanaz nap éjszaka lemegy egy mínusz 60-ig. Tehát olyan igazán kellemes helyek nincsenek, és ez a hőmérséklet még a legkisebb gond, hanem a sugárzások meg a ritka légkörnek a kis légnyomása az jelenti az igazi problémát. Tehát az biztos, hogy bárhova szállunk le a Marson emberekkel, mindegyik helyen gyakorlatilag ugyanolyan szinti technikai kihívásoknak fog elébe nézni az expedíció.
Na most, hogyha önök vennének részt egy ilyen tudományos tanácskozáson, bár lehet, hogy részt vettek, amikor arról vitatkoztak, vagy azt vitatták meg, hogy hová kéne leszállni, akkor mi lenne a tipjük?
Hogy én nekem most konkrétan leszállóhelyeket kellene mondanom?
Hát, hol dolgozna legszívesebben a kis kalapáccsal?
Hát én bizonyára valami olyan helyet keresnék, ahol több érdekes tényező van együtt. Tehát egyrészt mondjuk van nyoma annak, hogy idős, a Mars korai időszakából származó vizes folyamatok zajlottak a felszínen, ebből a vizes környezetbe üledékek rakottak, és ezek az üledékek valamilyen szintig meg is őrződtek. Tehát biztonságos környezetben voltak, tehát én valami idős, üledékes képződmény közelébe szállnék le, hogyha választani lehetne.
Én pedig javasolnám, akkor félig komolytalanul mondjuk a Paks, az Eger vagy a Kalocsa kráterek környékét, azok egyrészt jó helyen is vannak, másrészt persze ugye, ha én szállnék le, akkor hova szállnék le kérdése, mint magyar, ez egy nagyon jó válasz volna.
Ezek merre felé vannak, mondjuk egyenlítőhöz képest, vagy a sarkokhoz képest?
A legújabb a Kalocsa, ami egy pár hónappal ezelőtt kapta a nevét. Ő a meridiani plánumtól egy kicsit északra van, tehát nagyjából ott, ahol most is egy űrszonda kutat, ahol a közelben nagy méretű áradásos csatornák is voltak, illetve nagyon ősi felszínek is vannak a környéken, tehát ha az expedíció jobbra-balra eltávolodik, akkor egy jó közép helyen van a nagyon érdekes pontokhoz képest, az egyenlítőtől északra van nem sokkal.
Most ha már megemlítette ez a Kalocsa, miért pont Kalocsa? Ezt elfogadták hivatalosan?
Ez már hivatalos név, a Nemzetközi Csillagászati Unió adja ezeket a neveket a saját szempontjai szerint. Tehát Magyarországon van csillagászati vonatkozása a Kalocsának, de hogy ők mi alapján adták, hát ezt nem tudom.
Most visszatérünk egy picit a földi szimulációs bázisra. Mi lesz ennek a végén? Tehát hogy hasznosul mindaz? Írnak egy jelentést róla, vagy folyamatosan filmezik, amit ott csinálnak? Hogy lesz ebből használható?
Hát a mi terveink alapján több ilyen úgymond kimenete lesz. Egyrészt a tudományos vizsgálatoknak, részben a meteorológiai vizsgálatoknak, részben a geológiaiknak úgymond hagyományos földi meteorológiai, geológiai eredményei, illetve összefoglalásai lesznek, tehát cikkek formájában. Illetve fölmerült még egy olyan, illetve tulajdonképpen egy régi terv, hogy az ott a helyszínen végrehajtott lakóegységen kívüli terepi munkák, úgynevezett evák, révén nagyjából megbecsüljük, hogy milyen távolságon, mennyi idő alatt milyen fajta munka végezhető. Tehát ebből kijönnek azok a korlátok, amiket az ember mondjuk gyalog vagy terepjáron végre tud hajtani a Marson, és ugyanezt a képzeletbe, illetve hát a marsbéli környezetbe kivetítjük. Vannak a Marson ugye jó domborzatmodellek, felvételek, ezek alapján a marsi érdekes helyeken nézzük meg, hogyha ott leszálltunk volna, és ugyanilyen idő, energia faktoraink lettek volna, mint a Földön, akkor milyen területeket hogyan tudtunk volna bejárni. Ebből is elvileg valami publikációt tervezünk. Illetve hát még amit a Henrik mondott, ez a film, legalábbis ennek az ismeretterjesztő része szerintem egy igen fontos kimenet, illetve eredménye lehet gyakorlatilag ennek a utazásnak.
Nehogy félreértsék a kérdésemet, mennyire veszi komolyan ezeket a szimulációs programokat az űrkutatást? Tehát mondjuk például ennek a két hétnek, vagy egyáltalán ennek az állomásnak a léte, a munkája, mennyire talál utat a médiába, Amerikában?
A médiában mindenképpen utat talál, hiszen a Mars Society-nek ez az egyik alapcélja, hogy felhívja a figyelmet, a közvélemény figyelmét arra. Tehát ez pontosan egy olyan terv, ami még a 70-valahanyadik expedíció után is a helyi amerikai tévé, meg rádió, meg sajtóban ott szerepelni tud. A kutatásban bizonyos dolgok azok annyira nem az, hogy nem találnak utat, hanem nem túl sok értelme van a technológiai változások miatt. Tehát az, hogy mi ceruzával térképeket rajzolunk, vagy akár egy PDA-val térképeket rajzolunk, 2035-ben a Marson biztos, hogy egy egészen más technológiával fognak. De alapvetően, amit csinálunk, hogy emberek vannak együtt, emberek együtt dolgoznak, geológiai, biológiai munkát végeznek, egy lakóegységben élnek ott, hogy élnek. Az a módszer, ahogy kutatnak, ahogy rugalmasan felhasználják az előző kutatási eredményeket, és mivel nincsen ilyen a Hold utazásban, mert ott egy forgatókönyv szerint dolgoztak, tehát ez rugalmas kutatás, erre nincsen példa, erre mi tudjuk egyedül a mintát vagy a tapasztalatot nyújtani, azt, hogy mi már kipróbáltuk, ez is ez nem egészen jól jött össze, ezt így és így kéne csinálni, ezt csak mi tudjuk megmondani.
Túlzás lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ennek a két hétnek lehet egy olyan járulékos haszna, hogy egy picit odafigyelnek azok Magyarországra, vagy a magyar Marssal foglalkozó kutatókra, akiknek ott lehet valami döntési szerepük, vagy hatáskörük.
Hát
bármikor.
Nehéz így elmondani. Inkább arra gondolnék, hogy itthon lehet pozitív hatása, mert itthon a magyar közönség se igazán van tisztában azzal, hogy történnek Magyarországon marskutatások kapcsolatos dolgok, míg hogyha nagyon szerény formában is, de eredményeket érnek el a kutatók, hogy talán ez, hogyha kicsit népszerűbb lesz, akkor az hasznára válhatna ennek a témakörnek.
És egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor mindaz, amit a Marssal kapcsolatban csinálnak, kutatnak, az része a fő tevékenységüknek, vagy annak az intézménynek, intézetnek, ahol dolgoznak, vagy ez olyan áldozatvállalás, hogy egyéb munkájuk mellett ezt lehet csinálni, és aztán támogatja önöket valaki, aki éppen támogatja, vagy se. Ez egy mindennapos küszködés is a lehetőségekért itt Magyarországon?
Nem nagyon sok állami vagy kutatási hely van, ahol más kutatásra áldozna valamilyen központi költségvetési szerv egy embernek az állását, tehát hogy ezt fizetni. De planetológus az van, magyar planetológus. Alapvetően inkább az egyetemen és egyesületi szinten folyik a professzionális marskutatás is, tehát az egyetemi oktatók, akik planetológiával foglalkoznak, vagy ilyesmiket, vagy csillagászatot tanítanak, azok csinálják ezt is. Ez nem munkaköri kötelességük, de hát mégiscsak csatlakozik hozzá. Vagy a Magyar Csillagászati Egyesületben hobbiból tevékenykedő amatőr csillagászok is végeznek professzionális szinten marskutatást.
Illetve még talán annyi mondható, hogy nagyon-nagyon szűk körbe létezik olyasmi, hogy valaki úgymond kutatóként, kvázi ez fő feladatát így ilyen kutatóként látja el, méghozzá a Magyar Űrkutatás Iroda segítségével, aminek a közvetítésével az Európai Űrkutatási Hivatalnak a munkájában lehet részt venni, de sajnos csak nagyon korlátozott módon Magyarországon, de tulajdonképpen ez is egy nagy előrelépés, mivel hogyha a tervek alapján valamikor a következő években az Európai Űrkutatási Hivatalhoz, tehát az ESA-hoz csatlakozik Magyarország, mint normál úgymond tag, akkor valamilyen szinten korlátozott formában lehet, hogy Magyarországon is elképzelhető lesz már olyan mondjuk főállású kutató, aki gyakorlatilag a Mars kutatással foglalkozik. Tehát ennek úgymond a csírái talán megvannak ma is, és hát reméljük, hogy a közeljövőben ez a helyzet javulni fog, mert én úgy vettem észre, hogy szellemi kapacitás az lenne Magyarországon, tehát nem ezzel van a probléma, inkább azzal, hogy valahogy még itt nem elég érett a környezet rá, nincsenek meg megfelelő körülmények, illetve talán egy picit kisítőek vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy mi a marskutatás terén nem tudunk eredményeket felmutatni.
Egyébként Keresztúri Ákos részt vesz egy olyan programban, magyar kutatók közös programjában, ugye, amelyik a marsi élet.
Igen, én pont erre céloztam, tehát én speciál az egyik ilyen, ha lehet így fogalmazni, korai fecske vagyok, akinek egyik fő profilja ez, tehát a Mars kutatás, de ez is egy ilyen áttételes dolog, hogy végül is európai szinten működünk együtt nyugat-európai intézményekkel, és így végezzük el tulajdonképpen a kutatási munkát. Tehát ilyen már létezik, de hát ez még egy rettentő szűk kör egyelőre.
És hát mi se csinálunk más, mint amit általában az európai kutatók
Tehát ugyanaz. Szó szerint ugyanazt csináljuk.
Most arra gondolom, hogy pályázunk, tehát folyamatosan mindenféle pályázatokat adunk be, hogyha nem hullik az önünkbe a pénz, akkor megpróbálunk így szerezni, tehát így folyik a kutatási élet.
Köszönöm szépen vendégeinknek, Hargitay Henrik bolygókutatónak és Keresztúri Ákos geológusnak. Abból az alkalomból beszélgettünk most, hogy 13-ától két héten keresztül Amerikában egy Mars szimulációs programban vesznek részt, vagyis hát kvázi marsi körülmények között fogják eltölteni ezt a két hetet. Köszönöm szépen a beszélgetést, a szerkesztő Lukácsi Béla volt.
MR1 Kossuth Rádió. A szavak ereje.
23 óra van. Jó estét kívánok, Berente Marian hírszerkesztő nevében is. Aut Magda vagyok, az MR1 Kossuth Rádió legfrissebb híreivel.